Krisztus testvérei. Valóban nem kellettünk évekig, aztán egyszer csak mégis, mikor a férjem beteg lett, halálos beteg. Miután az öregasszony szemmel láthatólag semmi sem érdekelte abból, ami nálunk lezajlik, meg voltam róla győződve, legfeljebb egy komatál erejéig venné igénybe érzelmi életét, ha elmondanám neki a nem látványos igazat. Nem beszéltem hát neki semmiről, úgy kísértem betegemet a tüdőtájok operációra, hogy nem csak senki a házban vagy a környéken, de ő se tudta, hová indulunk. Fogalma se volt arról, mi történt, a műtétet megelőző vizsgálatokat is tudta nélkül végezték. Mikor végre hazaérkeztem, Emerenc a karosszékben ült, és kötényében egy csomó kiskanállal ezüstöt tisztított. A műtét csak nem 6 órán át tartott. Aki nézett már úgy sebészeti műtő ajtaja felett égő jelzőlámpába, hogy tudta, számolnia kell azzal is, hogy akit operálnak, esetleg soha fel nem kél, magyarázat nélkül is elképzelheti, milyen állapotban léptem a lakásba. Emerenc először élte át, hogy kihagytam életem legfontosabb mozzanatából, s csak a momentán helyzetet közlöm vele, minden részlet nélkül. Az öregasszony rám nézett. Egy esetleges halálos végű műtét előtt kizártam a rettegésemből, mint egy idegent. Szóvá tette, nem sértődötten, felháborodva. Én azt feleltem, mindeddig úgy tapasztaltam, sosem érdekelte az életünk. Honnan tudhattam volna, hogy érzéseit befolyásolhatja, ami ránk következik. Egyébként, ha nem veszi rossz néven, hagyjon egyedül. Szeretnék ma korán lefeküdni. Nem könnyű nap ez, és még nem dőlt el semmi. Emerenc azonnal elment, azt gondoltam talán véglegesen, úgy megsértettem. De úgy 1/2 óra múlva arra riadtam, valami könnyű, zavaros álomból, hogy megint csak a lakásban motoz, majd megjelenik egy párolgó kehellyel. Műkincset hozott plétálcán, vastag, királykék üvegből, rajta belecsiszolt ovális koszorúban 2 kéz, a hölgy csuklóján karkötő, az úrén csipkedész, aranytáblát szorítottak 2 felől, azon 2 zománc betűk, Tuzsúr. Talpánál fogtam meg, úgy tartottam a fény felé, szegfűszeg illatú sötét folyadék párolgott benne. Meginni, mondta Emerenc. Nem kívántam inni, nem kívántam semmit, csenden kívül. Meginni, mondta megint, mintha egy neveletlen, nehéz felfogású gyerekkel beszélne. Aztán, mikor látta, hogy leteszem a kelyhet, és nem nyitom ki a számat, felkapta, és a ruhám kivágásába locsintott valamit a forralt borból, hogy felsikoltottam. Elkapta a fél kezemet, a fogsoromhoz csapta a kelyhet, ha nem akartam, hogy rámöntse, nyelnem kellett. Ez volt a világ legjobb itala, bár kínzóan forró volt. 5 perc múlva kiállt belőlem a reszketés. Emerenc életében először mellé mereszkedett a kanapéra. Kivette a kezemből a kiürült poharat, aztán csak ült, mint aki arra vár, szólaljak meg, és beszéljem ki magamból azt az általa nem ismert 6 órát, meg ami rákövetkezett. Nem tudtam én beszélni, megfogalmazni, ami történt, vagy érzékeltetni az előzmények iszonyatát. Az egyhajtással megitatott ital se maradt hatás nélkül. Onnan tudom, hogy elaludtam, mert egyszer csak felébredtem, és a lámpa ugyanúgy égett, ahogy hazajövetelemkor. Épp csak az óra mutatott éjfél után 2-t. Megnyithatta az ágyamat, mert a kanapén egy nyári pokróc védelmében feküdtem. Azt csak az ágyból emelhette ki. A hétköznapi hangján minden érzelem nélkül azt mondta, felesleges rossz gondolatok között tölteni az éjszakát. Eresszem el magam, mert nincs baj. Ő meg szokta érezni a halált, amellett a környéken egyetlen kutya sem jelzett. Pohár se pattant meg, se nála, se itt a konyhában. Persze, ha nem hiszek neki, ahhoz is jogom van. Ha netán az éghez akarnék fordulni, idehozza a Bibliát. Nem kötelező vele beszélgetni. Nem a forralt borra emlékeztem már akkor, vagy hogy végül is itt virrasztott mellettem, csak a gúnyt érzékeltem. Megint belém csípett. Nem elég, hogy kerülő úton indulok el templomba vasárnaponként, hogy elkerüljem a megjegyzéseit? Hogy magyarázzam meg neki, mikor semmit nem óhajt megérteni, mit összegez számomra az Isten tisztelet? Hány láthatatlan ül még a padokban ott körülöttem, akik, ahogy szálltak a századok, valamennyien azt és úgy imádkozták, ahogy én, hogy ez az egyetlen óra, amikor bizonyosan találkozom halott apámmal, anyámmal, az a 60 perc, amíg a szertartás folyik. Emerenc semmit meg nem ért, el nem fogad, mint valami primitív törzs vezére. Egy flitteres estélyi ruhát lenget hadilobogóként a hitélet bárányos zászlaja felé. Az öregasszony majdnem 16. századi szenvedéllyel állt szemben az egyházzal, nem csak a papokkal, Istennel és minden bibliai személyiséggel is, az egy Szent József kivételével, akit foglalkozása miatt nagyra tartott. Emerenc apja Ács volt. Mikor megláttam a szülőházát, ahogy sugárzó méltósággal kivillogott a sövény mögül, s vaskos ámbitus oszlopai fölé kétszeresen buktatott tetejével, részben egy parasztbarokk otthon, részben egy távol-keleti pagoda hatását keltette, megéreztem valamit az épület vázlatát személyesen papírra vető néhai Szeredás József ízléséből, személyiségéből. A tehénfák, ahogy a ház körüli immár vaskos platánokat Emerenc nevezte, óriássá terebélyesedtek, a ház körül virított a virágos kert. Mikor én ott jártam, akkor is Nádori legszebb hajléka volt, a TS ács és asztalos műhelyeként. Emerenc volterianizmusa egyébként nem volt logikus, nem is értettem sokáig az okát, csak zavart. Míg egyszer a részleteket, ezúttal másik jó embere a zöldséges sutu segítségével, össze nem raktuk, és a teljes mese ki nem kerekedett. A meghasonlás nem az átvészelt ostrom után, a háború végső és a béke első eseményeként következett be, nem kialakult filozófia eredménye volt egy rommá vált világ üszkei között, hanem primitív, elsődleges bosszú egy svéd küldemény miatt. Az Emerenc hitebéliek szeretett csomagot kaptak az egyik skandináv egyháztól. Emerenc vallását addig nemigen tudakolta senki. Templomban sem látták, hiszen mindig dolgozott, főleg a kezdeti időkben, mikor mosást még állandóan vállalt, s a legtöbb szennyest vasárnaponként intézte el. Míg más a templomba tartott, ő begyújtotta kis kazánját, és nekiállt szappanozni. A hír, hogy a távoli hittestvérek ajándékot küldtek az egyházközségnek, természetesen eljutott hozzá is. Polett szaladt át hozzá az újsággal, a barátnője, s mikor az imateremben megkezdődött a szétosztás, Emerenc, aki a templomban sosem mutatkozott, egyszer csak megjelent ünneplő feketében, és várta, hogy szólítsák. Mindenki ismerte a környező házakból, de senkinek sem jutott eszébe, hogy számítson rá. Az elosztásra kijelölt hölgyek, akik a megjelent svéd misszió tagjainak tolmácsoltak, zavartan néztek a moccanás nélküli arccal várakozó szikár alakra. Azonnal felfogták, hogyha nem látogatja is a templomot, nyilván ugyanennek a felekezetnek a tagja, de már minden gyapjú vagy szövetholmit szétosztottak, csak estélyi ruhák maradtak a kosarak fenekén, amelyeket egy az itteni helyzettel láthatólag nem számoló, minden felesleges holmiát kiselejtező, jótékony svéd juttatott ide. Nem akarták üres kézzel elengedni, mint később kiderült, úgy remélték talán értékesíteni tudja az adományt valami színháznál, kultúrháznál, esetleg cserél érte ennivalót. Gúnynak semmiképp nem szánták, aminek Emerenc érzékelte, aki az estélyi ruhát a jótékony hölgyek elnöknőjének lábához hajította. S attól fogva nem a munka, de saját fogadalma miatt nem járt templomba akkor sem, ha kivételesen akadt volna egy szabad órája. A jótékony hölgyek Istennel meg az egyházzal azonosultak a tudatában, és semmi alkalmat ki nem hagyott, mikor a hívők kasztjába belemarhatott. Engem se kímélt, ha látta, hogy ünnepen, pontosan fél órával Isten tisztelet kezdete előtt kezemben zsoltárral kilépek a kapunkon. A legelső találkozáskor még nem tudtam az estélyi ruhák történetét. Ártatlanul és tájékozatlanul megkérdeztem, nem tart-e velem. közölte, nem nagyságos asszony ő, hogy kékre-zöldre festve a templomba ügessen magát mutogatni, ha nem kellene a ház előtt sepregetnie, akkor se tenné. Elképedve néztem rá, mert az kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a Szentírásban egy rokona van Emerencnek, a bibliai Márta, hiszen az élete szüntelen segítés és munkálkodás. Hát hogyan hasonolhatott meg ennyire az odafennvalóval? Mikor megtudtam az okot, az estélyi ruhákat, felháborodtam. Számon kértem tőle a magatartását, de az arcomban nevetett, ami rosszul állt neki. Sem a könny, sem a derű keltette nevetés nem volt Emerenc világa. Azt mondta, neki nem kell se pap, sem egyház. Az adót se fizeti. Isten eredményes működését tapasztalta a háborúk idején, az áccsal meg a fiával nincs baja, azok munkás emberek voltak, csak a fiút úgy megzavarta a politikusok hazudozása, hogy kénytelenek voltak belekeverni valamibe, hogy kivégezhessék, mikor már kellemetlen kezdett lenni a vezetőknek. Ő legjobban az anyját sajnálja, mert annak nem lehetett egy jó napja. Mégiscsak furcsa, hogy nyilván nagypéntek éjszakáján aludt először nyugodtan szegény, mert addig folyton csak féltenie kellett a fiát. Azt hittem, lecsap az Isten villáma, míg Emerenc előadásában Krisztus politikai mahinációk áldozataként, mint egy konstrukciós per bukott hőse, végre kilép a fia nyugtalankodásaival agyonzaklatott szűzanya életéből. Emerenc észrevette rajtam, hogy megsebzett. Örült neki. Gonoszul utánam figyelt, mikor felvágtam a fejemet, és mentem a templom felé. Akkor az egyszer jutott az eszembe, hogy ez a különös teremtés, aki állítólag soha nem politizál, valamit mégiscsak felszívott magába a mindennapok rejtelmes hajszálcsövein abból, ami ezekben a háború utáni években minálunk történt. És az is, keresni kellene egy olyan papot, aki újra ébreszti Emerencben, ami valamikor nyilván megvolt. De rájöttem, csak összesértegetné. Emerenc keresztjén, de nincs az a lelki pásztor, aki erről meg tudná győzni. Már egy flitter sincs meg abból az estélyi ruhából, de a pajet csillámai beletapadtak a tudatába. Akkor éjjel persze csak bosszantani akart, és ez furcsa mód megnyugtatott. Gondoltam, ha bajt érezne, nem hergelne. De hál' Istennek hetszel, mulat rajtam. El akartam kelni, nem engedte. Azt mondta, ha engedelmes leszek, mesél nekem. Csak ne ficánkolódjam, hunyjam le a szememet. Elfészkelődtem. Emerenc állva maradt, neki dűlt a kályhának. Keveset tudtam róla. Annyit, amit az adattöredékekből fantomképpé összerakhattam ezekben az években. Szinte semmit. Ezen az irreális éjszakán, amelyen élet és halál kézen fogva álltak a téli virradatban, hogy elsodorja rettegő gondolataimat, Emerenc bemutatkozott. Krisztus testvérei vagytok, ezt hajtogatta anyánk, mert hogy Ács volt az én apám. Ács és műbútorasztalos. Az édes öccse, az én keresztapám meg Pallér, de az mindjárt meghalt, ahogy engem megkereszteltek. Jókezű ember volt, mint minden szeredás. Apánk is nagy tudományú volt, meg Deli is. Az anyám, az maga a Tündér Ilona. A haja színarany, a földön húzta. Rá tudott lépni. Büszke volt rá a nagyapám. Nem is adta paraszthoz? Iparoshoz se könnyen, tanította a polgári neveldében, és szavát vette apámnak, nem űzi munkára. Hát nem is űzte. Olvasott az én anyám, amíg az apánk élt. Na nem sokáig, mert hiszen 3 is alig voltam, mikor meghalt szegény. Érdekes, hogy nagyapám meggyűlölte amiatt, hogy megmert halni, mintha maga kívánta volna a saját pusztulását az ő bosszantására. Amúgy is jött a háború, hogy nehezebb legyen minden. Nem hiszem, hogy anyánk eleinte szerette volna az első segédet, de a műhely nem bírta vezetni magában, hát inkább hozzáment. A mostohám meg nem szívelte a könyvet. De nem ez volt a fő baj, hanem hogy elvittek mindenkit katonának, és rettegett a nyomorult, rá is sor kerül. Pedig hogy kialakult anyánk mellett az élete? Mert bennünket is bírt, Nem volt rossz ember, bár engem kiszekérozott az iskolából. Szánta is a rektor, de nekem főzni kellett a részes aratóknak, mert anyánk nem győzte. És az ikreket is én dajkáltam, azokat sose bántotta a mostoha, de nem csodálom. Mert ha maga látott már két mesebeli gyermeket, azok voltak. Mind a ketten szakasztott az anyám. Józsi öcsém, akinek a fiát ismeri, aki ide jár hozzám, egyszemet se hasonlított senkihez. Azt nem is igen láttam, mert ahogy az apánk odalett, az anyánk apja, Divék nagyapánk parancsolta magához. Többet volt csabadulom, mint nálunk, Nádoriban. Az anyám maradék családja ma is ott él. A rektor úr azt kiabált, amikor kivettek, micsoda kár, veszteség, a mostohám meg elmagyarázta, Nagy Bitang, aki más családi ügyébe veri az orrát, engem ne lázíggasson, mert beveri a fejét, ő elvett egy özvegyet négy gyerekkel, amellett viheti katonának minden percben, az asszony nem bírja a munkát egyedül. Mit képzel? Öröm neki, hogy engem is be kell fognia? De mit csináljon? Férfi segítség nincs sem a műhelyben, sem a földön. Terményt meg mindig követelnek, pedig a jószágnak való se terem meg, szóval kiosztotta a rektornak, ami kijárt. Engem meg munkába parancsolt. Nem volt az gonosz, ne higgye. Csak félt. Azt már maga is tapasztalta, milyen az ember, mikor retteg. Mire képes? Nem haragszom rá, pedig sokszor megvert, mert eleinte ügyetlen voltam. Volt nekünk földünk is, csak addig nem volt közöm hozzá. Játszani jártam ki, nem dolgozni. A mostóaj meg reszketett, meg káromkodott, mert szálltak a behívók, mint a madarak. Anyánk egy este, mikor már végre csend lett, én lefektettem az ikreket, Józsi öcsém már nem volt otthon, hanem nagyapánál. Azt mondta neki, ne emlegesse már mindig azt, amitől fél, mert még majd bekövetkezik. De az csak hadart rettegésében és magyarázta, ő rosszat sejt, mert megálmodta, ha behívják, nem lát többé bennünket. Hát nem is látott. Az első volt Nádoriban, akit elvittek és elesett. Anyám nem tudott mit kezdeni a műhelyjel. A fát is zárolták, amúgy se volt sem építkezés, sem ember, de kezdetben azt hitte, férfi nélkül átvészeljük. Gazdalány volt, gondolta, ért a földhöz, elboldogul egymaga. Látta volna, hogy küszködött. Nem voltam buta gyermek. Segítettem, amit bírtam, de mire mentünk? Semmire. Főztem én 9 évesen mindenkire, és dajkáltam az ikreket. Mikor megjött a mostoha halálhíre, kiderült, anyánk azt is szerette már. 2 siratott, apámat is, a mostohát is, csak a mostohának sírja se volt. Anyánk meg kezdte nem bírni az életet. Ne higgye, hogy csak a maga fajtának vannak idegei. Gyönge volt, tehetetlen, fiatal. Egy nap, mikor a kicsik rosszalkodtak, meg belém is belém bújt valami, hát hiszen gyerek voltam én még, és mikor rám csapott, mert eljátszottam az időt a munkahelyet, amit kiszabott, gondoltam, megszökök, megyek Józsi öcsém után, Csabadúrra. Azt mindig jól tartja a nagyapám, és ha ad is munkát neki, csak keveset. Az ikreket is vinni akartam, aztán csináljon anyám, amit tud, mi elmegyünk, gyalog is odaérek, tudom én merre van, hiszen a szomszédközség Csabadúr. Hát elindultunk jó reggel 3-an, kezemen a 2 szőke kisgyerek. De csak a szérűig jutottunk, mert mindjárt le akartak ülni, enni. Aztán meg vizet kértek. Hát futottam a csordakúthoz, a bádog bögrével, mert az mindig velem volt, spárgán hordtam a nyakamban. Megtanultam én, hogy a kisgyerek mindjárt vízére seng, bögre nélkül én otthon se voltam, nem hogyha hosszú útra indulok. A csordakút közel is volt meg, messzi is. Mit tudja azt egy gyermek, mi a messzi, mi a közel? Éppen odaértem, mikor feltámadt a vihar. Én soha olyan gyorsan zivatart kitörni nem láttam. Lett olyan égzengés, hogy olyat még nem ért meg a környék, sem a vidéken nem pusztított még akkora orkán. Az ég egy pillanat alatt megváltozott. Nem fekete lett, mint egyébkor, hanem lila. Meg égett rajta minden, mintha tüzet raktak volna a fellegek közé. Dörgött, gurult a hang az égen, hogy a fülem majd széjjel repett. De aztán elgordtam a bögrét, és rohantam visszafelé, mert ahogy visszanéztem a szőkékre, nem őket láttam, hanem azt, hogy a villám bevágott felettük a fába. Füstölt minden, mikor én odabuktam a közelükbe. Akkorra már halott volt mind a kettő. de nem sejtettem, hogy ők azok, akiket látok, mert nem hasonlítottak semmihez a mi ember. Akkor már kitört az ivatar. A zápor úgy tapadt rám, mint a verejték. Csak álltam az öcsém meg a húgom előtt, két fekete tuskót láttam, ami ha valamihez, leginkább szenes hasábfához hasonlított. Csak görbébb volt és kisebb. Álltam bután, ide-oda forgattam a fejemet, hogy hova tűnhettek a szőkék, hisz azok a valamik nem lehetnek az én testvéreim. Hát csodája, hogy az anyám beleugrott a csorda kútba. Már éppen csak ez kellett neki, ez a látvány, meg én, aki ordítozok hisztériásan, úgy ordítok, hogy vihar szüntén az országútig, a házunkig elhangzik a visítás. Anyám mezitláb inkben futott ki, nekem ugrott, össze-vissza vert. Pedig nem is tudta, hogy szökni akartam a könnyei, meg a rossz kedve, meg az örök gond, panasz elől. Nem tudta ő, mit tesz. Csak törni, zúzni akart kétségbeesésében, megütni azt, akit elér. Az élet helyett. Aztán, mikor felfogta, miért hívtam, és meglátta a gyerekeket, egyszer csak lángot vetett az arca, és mint a nyíl elcikázott mellőlem az esőben. A haja a földön húzódott utána, ahogy lebomlott. Csak futott és visított. Madár szokott így rikoltani. Én láttam, hogy beleugrik a kútba, de nem tudtam mozdulni. Ott álltam a fa és a tetemek mellett. Már nem mennydörgött, nem villámlott. Ha én akkor segítségért szaladok, még megmenthetik. A házunk az országút mellett állt, a szérű ott kezdődött a kertünk végénél, de én csak álltam, mint akit megbabonáztak, és nem volt semmi gondolat a fejemben. Elzsibbadt az agyam, pedig csupa víz volt a homlokom. Ember nem tudott úgy szeretni, ahogy én a két kicsit szerettem. Csak néztem a tuskókat. Még mindig nem bírtam elhinni, hogy van, vagy lehet hozzájuk valami közöm. Én nem segítségért kiabáltam, csak bámészkodtam. És csak úgy mellesleg jutott eszembe, ugyan mi csinál olyan sokáig az anyám a kútfenekén. Mi csinált, mi csinált? Menekült szegény tőlem, a látvány meg a sorsa elől. Elég volt neki mindenből. Van az úgy, hogy az ember egyszer csak be akar már fejezni mindent. Egy darabig csak néztem ezt-azt. Aztán szép komótosan mégiscsak megindultam. A ház üres volt, oda minek mentem volna be. Kiálltam az országútra, és az első arra jövő embernek odaszóltam. Jöjjön! Beszéljen már az édesanyámmal, mert az belement a csordakútba. A szőkék meg a testvéreim eltűntek a fa alól, és valami fekete van a helyükön. Futott a szomszéd, mert hogy az baktatott arra akkor. Végül is ő intézett mindent. Engem beadtak a rektor úrhoz, míg nagyapámért érte nem mentek, és ez el nem vitt. De nem tartott magánál, csak Józsi öcsémet. Mikor Pestről lejöttek urak kis cselédért, egy szóra odaadott. A temetés után mindjárt el is vittek. A temetésből nem értettem én semmit, pedig még láthattam volna is az enyéimet, mert nyitva volt a két koporsó. Az ikrek az egyikben, az anyám a másikban. Az anyám épp olyan érthetetlen látvány volt, mint a szőkék. Azoknak valahogy elolvadt a hajuk. Nem volt semmi a fejükön. De voltak éppen nem is volt fejük sem. És annyira mások voltak, mint egy gyermek, hogy én sírni se tudtam. Síratni őket. Túl sok volt, ami ért. Nem férte el velém. Tudja, mire gyűjtök én? Egy kriptára. Akkora lesz, mint a világ, és olyan szép, amilyen nincs is. Minden ablak a más színű üveg, és polcok lesznek benne. Mindegyik polcon egy-egy koporsó. Apám, anyám, az ikrek, én. Ha Józsi öcsém fia ilyennek marad, a másik két hely az övék lehet. Még a háború előtt elkezdtem gyűjteni rá, de aztán másra kellett a pénz. Elkérték jó helyre. Odaadtam. Nem kár. Újra gyűjtöttem. Akkor kiraboltak. De szereztem újat. Van nekem állandó pénzem is, külföldről adja egy illető. Meg aztán nem voltam én munkanélkül életemben egy napra sem. Együtt a kripta ára. Ha kinjárok valami temetésen, mindig nézem, van-e olyan épület, mint amilyet én elterveztem. De egy sincsen. Az enyém különbözni fog mindenkiétől. Majd meglátja, milyen szép csíkokat vet a színes ablakokon át a koporsókra a nap. Mikor felkél meg, amikor alkonyul, olyan kriptát építethet az örökösöm, hogy mindenki megáll előtte. Hiszi? Thank you.